hallottam. Ma idő délelőtt címe az, hogy egyszer fent, egyszer lent a második rész, ahogy már Beni is említette, Illés próféta életével és az ő küldetés betöltésével foglalkozunk, és különféle lélektani folyamatokat vizsgálunk, és nézzünk meg az ő perspektívájából. És az első részben, ami még július 20-án volt, a Kármelhegyi győzelem volt a fő téma, amikor is a magasság volt a középpontban, hogy milyen az, amikor egy újjászületett ember, egy Istenhez tartozó ember magasságban van. Ugye az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy semmiféleképpen sem a világi értékrend szerint magasságban, hogy különféle egzisztenciális dolgokban kiemelkedik, hanem az, hogy az Istenhez tartozás következtében betölti az ő küldetését. Illésnek ugye a nevének a jelentése az, hogy az Úr az Isten. És lényegében, amikor győzelmet aratott a Kármelhegyen Isten segítségével, akkor a körülötte lévő emberek, akik kétfelé sántikáltak, azok azt mondták, hogy az Úr az Isten, mert az Istennek a tüze lecsapott. Az Istennek az igéje, az mindig az életvilágosság és az életbeszéde, amely különféle szellemi igazságokat tartalmaz, mégpedig olyan szellemi igazságokat, amiket, hogyha az ember meghal, akkor tulajdonképpen, és úgy meghal, hogy hát igazán nem csak a fülék, hanem a szívéig jut, akkor a következő időszakban meghatározza az ő életét. Egy olyan tükör, amiben, hogyha belenéz az ember, akkor Ha minden jól sikerül, akkor elkezdi magát helyesen látni, mert korrigál is egy kicsit. És nem utolsó sorban pedig az Isten igéje olyan tűz, ami hogyha az ember szellemének közelébe kerül, akkor mindig talál magának éghetőt. Tehát ezt akkor még egyszer. Egy olyan tűz az Isten igéje, amely hogyha az ember szellemének közelébe kerül, mindig talál magának éghetőt. És az egyszer fent, egyszer lent első részben a legeslegfontosabb dolgok között ott volt ugye ez a katartikus kinyilatkoztatás, hogy az Istennek a tüze lecsapott az égből. Hát azt kívánom, hogy a mai alkalmon is, és remélem, hogy ez múltkor is megtörtént, a mai alkalmon is ez a tűz el fog érni a ti szíveteket. És még mielőtt felolvasnám majd az alapigét, ami az 1 Királyok 19 lesz, körülbelül egy percig néma csendben imádkozzunk azért, hogy az életünket tudjuk az ige világosságához igazítani az elkövetkező időben, és ez az Istennek a beszéde, az életnek az igéje a mai napon is találjon bennünk éghetőt. Imádkozzunk némán. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az élet igéjét, amely számunkra világosság lehet, mécses az ösvényen, és tényleg olyan tűz, ami mindig talál éghetőt. Kérlek, Uram, hogy a mai délelőttön is találj bennünk éghetőt, még hogyha fájdalmas, és akkor is éges ki onnan, aminek nem kell ott lenni a mi szívünkben, és engedd meg, hogy felismerjük az ige tükrében, hogy mi az, amiben nekünk változni kell, mi az az igazság, ami jellemzi most az életünket, amiben benne vagyunk, és amiből esetleg ki kellene jönnünk, helyre kellene állnunk, és tudjuk, hogy ezt nem is tudjuk egyedül megtenni, hanem arra kérünk téged, hogy te tedd ezt meg mai délelőttön is, és az elkövetkezendő időszakban. Ámen. Akkor tehát felolvasom az igét, ami 1 Királyok 19:1-18, tehát a 19. fejezet első 18 versét fogom felolvasni, ezért is kértem, hogy most is üljetek le, mert egy történet következik, egy esemény sorozat, és ettől függetlenül viszont ugye fokozott figyelemmel hallgassuk és kövessük ezt a szöveget, ugye szintén a tévén is majd ugye lehet követni, de ha esetleg van nálunk Biblia, akkor azon is. Tehát akkor Királyok első könyvének 19. fejezete. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekeptye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekeptye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél van egy forró, kövönsült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj ki a hegyre az Úr színe elé. Amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségeket, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaélsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél mehulái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül hazáért kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Illés a hatalmas nagy győzelem után, a Kármelhegyi győzelem után, ami Izrael szívében volt fent a Kármelhegyen, mondhatnánk azt, hogy Izrael közepén egy picit még északabbra, egészen tényleg fent a magasságban, egy gyönyörű, gazdagon termő vidéken, többször említi a Biblia, Zsoltárokban is lehet olvasni, hogy a Kármel gyümölcse, ugye a mézédes, ugye a Kármel, ugye a tényleg gazdagon termő terület, és ezután egy olyan esemény sorozat következik, hogy Illés elmegy a pusztába, és elmegy délre, a Hóreb hegyre, hogy aztán egyedül legyen, ahol tényleg minden kietlen és puszta, ahogyan ugye a Mózes első könyvében is olvassuk, hogy tohuva bohu, vagyis kietlen és puszta volt a föld, és ugye az Istennek rendeznie kellett és teremtenie kellett egy gyönyörű világot belőle. Jezábelnek a fenyegetése nagyon is valóságos volt, de most ahelyett, hogy egy olyan személy lenne előttünk, aki hitből fakadóan kimerálni, és megint azt pedig mondani, hogy hát attól függetlenül, hogy egyedül vagyok, még kérem az Istent, hogy segítsen, kérem az ő tüzet, és csapjon le, és változzanak meg az emberi életek. Ehelyett azt olvassuk, hogy ment, hogy mentse az életét. Elkezdett elmenekülni. Így olvassuk, egész pontosan itt az 1 Királyok 19.3-ban, Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét. És akkor még olvasok nektek ehhez egy igét, amivel múltkor még lezártam, ez a Jakab 5.17-18. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Ez kicsit megfoghatatlan, mert egy olyan bibliai szereplő áll előttünk, aki számtalan ilyen természetfeletti csodát átélt, ami kicsit olyan hihetetlennek is tűnik ma számunkra, amikor ezeket a történeteket olvassuk. És erre azt mondja nekünk Jakab, aki már tényleg, ahogy Szabadi Pisti is fogalmazott, hogy ugye ezek a levelek, amik ugye az Új Szövetségben íródtak, azok már a mi világunkat szemléltetik és írják le, és az Új Szövetségi kort mutatják be. És akkor egy bibliai szerző azt írja nekünk, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Nagyon-nagyon jól kirajzolódik az, ez egy picit idegen fogalom, de aztán megmagyarázom, ez a klasszikus bipoláris dinamika, ami jellemzi az embernek az életét, akkor is, hogyha az Istenhez tartozik, és akkor is, hogyha nem. Én nem találkoztam még soha olyan emberrel, aki azt mondta volna nekem, hogy csak mélységben van mindig, és olyannal se találkoztam, aki azt mondta volna, hogy mindig magasságban van, és mindig minden rendben van, és mindig a helyemen vagyok. Ott, ahol az Isten akar látni, stb. Tehát a magasság és a mélység az egy ember életében mindig egy ilyen váltakozó dinamika, és ez bizonyítja valójában azt, hogy Illés tényleg ugyanolyan ember volt, mint mi, mert az előzőekben azt olvassuk, hogy tökéletesen betöltötte az Istennek a küldetését, nevében hordozta ezt a küldetést, hogy az Úr az Isten, és aztán meg amikor találkozik egy fenyegetéssel, akkor meg azt olvassuk rögtön, hogy elkezd elmenekülni, hogy mentse az életét. Rendkívül fontos, még mielőtt konkrét lelki dolgokra néznénk rá, és tanulmányoznánk azokat a részeket, amikor esetleg Illés beszél, és amiket mond ugye ezekben a panasz imádságaiban, és hogy Isten miket mond neki, meg ugye az angyal, hogy mit mond. Azelőtt nagyon-nagyon fontos ránéznünk arra, hogy akkor most tényleg honnan, hova megyünk földrajzilag. Rendkívül fontos. Oli, kérlek szépen azt a képet vetítsük ki, ahol a Hóreb hegy van, a Hóreb hegy címmel. Igen, a másikat, ez majd a Rekettyebokor lesz. Igen. Itt láthattok egy térképet, remélem, hogy talán nagyjából látják a hátulülék is. Ez egy rendkívül fontos térkép, mert azt mutatja be, hogy itt középen, itt van a sínai félsziget, és ennek egyébként a déli részén, itt lent, körülbelül itt volt az a Hóreb hegy, ugye az a konkrét helyszín, ahol ugye a mózesi törvényadás is volt, és ahol a nép gyülekezett azért, hogy megkapja az Ószövetséget, a törvényt, ugye a kőtáblára írt törvényt. És nagyon-nagyon fontos, hogy Izrael területéről, egész pontosan ott látjátok is, Jeruzsálem ki is van írva, Hebrón, Bérsebba, onnan a magasságból lejövünk egészen lentre, ide délre a sínai félszigetre. És azt olvassuk, hogy megy Bérsebbába, Illés, ami a legdélibb pontja volt Izraelnek. Ezt Tamás nem régen mondta nekünk egy ige hirdetésbe, hogy ugye a Biblia úgy hivatkozik erre az izraeli területre, hogy Dántól Bérsebbáig tartó terület. Tehát a Bérsebba délen volt ugye a legutolsó város, település, egy olyan civilizáció, ahol még volt élet. Bérsebbától lefele, hogyha már jövünk egészen ide a sínai félszigetre, minden kietlen és puszta. Először is ugye Illés elindul, Bérsebbáig eljut az utolsó városba, a civilizált helyre, és akkor utána jön szépen a sivatagba, a pusztán át, és lejön délre egészen a sínai hegyig, ahol a törvényadás volt. És akkor még mielőtt tényleg rátérnénk arra, hogy milyen lélektani folyamatok vannak, rendkívül fontos megnéznünk azt, hogy ezeken a helyszíneken mik történtek, mert ugyanúgy üzenet jellege van, és nagyon-nagyon sokat tudunk ebből tanulni. Az első az az, hogy köszönöm szépen a képet. Az első az az, hogy azt olvassuk, hogy eljut Beer-Sebáig Illés, és ott hagyja a legényét. Ugye a legény az egy olyan fiatal szolga volt, aki a prófétát kísérte, és itt három dolgot írtam fel ezzel kapcsolatban, hogy segített neki a mindennapi feladatokban. Ahogyan egyébként Jézust is szolgálták különböző nők és egyébként férfiak is, hogy tudja végezni a szolgálatát. Itt ugye Illést is egy ilyen legény segítette, hogy tudjon a lelki dolgokra, a lelki folyamatokra koncentrálni, és különböző fizikai dolgokban segített neki. Tehát segítette a mindennapi feladatokban. Tanúja volt a próféta tetteinek. Mindig kellettek tanúk, akkor, amikor a próféta valamilyen isteni kijelentést adott a népnek, illetve a prófétai örökség átadásának is része volt. Mint például, hogy olvassuk ennek az alapigének a végén is azt, hogy azt mondja Isten Illésnek, hogy kent fel Elizeust magad helyett, majd a végén ezzel fogunk foglalkozni. Tehát ott hagyja a legényét. Amikor Illés ott hagyja a szolgáját, egyértelműen azt az üzenetet adja így elénk, hogy letettem a szolgálatot. Amikor a szolgáját fiatal segítőjét ott hagyja Beer-Sebában, az utolsó civilizált helyen, a legdélebbi városban, akkor azt mondja, hogy kivonulok ebből az egészből, és megyek a pusztába. Azt mondja, hogy megyek a pusztába meghalni. Meg akarok halni. És leadom a szolgálatot. Még mindig nem tartunk ott ezeknél a monológoknál, de már is azért gondolkozz ezen, hogy rád ez most jellemző-e, vagy a közelmúltban, vagy bármikor jellemző volt az, hogy az, amit csinálok, azt leadom, és kivonulok az egészből. Illés ott hagyja a legényét Beer-Sebában, és azt mondja, hogy megyek a pusztába meghalni. Ezzel csak az a probléma, ezt felírtam magamnak, ez esetben elvágjuk magunkat azoktól az emberektől is, akik segíteni akarnak nekünk. Tehát a legény ott volt vele, aki mindenben segíteni akarta őt, de ott hagyja Beer-Sebába, és még azoktól a kapcsolatoktól is elvágjuk magunkat az ilyen menekülésekkor, amikor megyünk a mélység irányába, akik segíteni akarnak nekünk. Na és akkor figyeljetek, megy tovább Beer-Sebából, és akkor egyszer csak kiér már a pusztába, ahol tényleg minden kietlen és száraz. És akkor azt olvassuk, hogy egy ilyen rekettye bokor alá leül. Na, bíztam benne, hogy itt lesz Laci meg Ági. Nagyon-nagyon bíztam benne. Kertészeti szakembereink. Ez nem az a rekettye bokor, amit ma mi most úgy ismerünk itt, hogy rekettye bokor, ilyen szép citromsárga virágai vannak. Akkor most kérem szépen, Oli, azt a másik képet, amin a rekettye bokor van rajta. Na, így néz ki egy rekettye bokor. Hát mindenki eldöntheti, hogy szép vagy csúnya. De az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon maximum, ugye egy viszonylag alacsonyabb, nagyon maximum 2-3 méter magasra nő fel, és hogyha valaki lefekszik egy ilyen rekettye bokor alá, akkor azt az 50 fokot, meg nem tudom mennyit, ami ott van abban a sivatagban, meg a még többet, azt ugyanúgy érzi, tehát nem sok árnyék van. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem. Ez a rekettye bokor, ez inkább most már mondhatjuk azt, hogy ez a sivatagi tamariszkusz, ami egyáltalán nem ad árnyékot. Lefekszik ez alá Illés, és egyszer csak, és gondoljátok végig, hogy a nyáron milyen ige hirdetések voltak, és én a felkészülés alatt így itt gondolkodtam azon, hogy ugye volt Ernőnek az az ige hirdetés, hogy gyertek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok, Tóth Tomi a lélek vezetésével kapcsolatban, illetve az Apaistennel kapcsolatban, Szabadi Pisti Apaistennel kapcsolatban, Tóth Tomi lélek vezetése. Aztán volt Szabadi Pisti azzal, hogy az angyalok értünk szolgálnak Istennek, és akkor voltam én ezzel az Illés kettő részes sorozattal, és nézzétek meg, hogy azért bizonyos dolgok hogy összetudnak kapcsolódni. Ugye Pisti azt mondta, hogy az ige hirdetésében, hogy angyalok szolgálnak értünk Istennek. Tehát nem mi parancsolunk az angyaloknak, hanem az angyalok szolgálnak értünk Istennek. Rendkívül fontos dolog, hogy amikor valaki egy ilyen helyzetben van, hogy a mélység felé halad, mert még ő nem érte el a mélypontot, fizikálisan sem, meg átvitt értelemben sem, rendkívül fontos különbséget tenni a vágyak, meg a szükségletek között. Mert a rekettye bokor alatt, ahol ugyanúgy volt 50 fok, nem egy ilyen nagyon gazdag ebédet, vacsorát adott az angyal Illésnek, hanem forró, kövön sült lángost, ami egy egyszerű lepénykenyér, víz, meg liszt, meg megsütve, meg egy korsó vizet. Azért beszélgettem nem annyira régen valakivel, aki gyülekezeten kívülről, aki azt mondta, hogy ő már nagyon-nagyon várja azt a pillanatot, hogy végre eljöjjön az Úr Jézus, és ott legyünk, és ünnepeljünk együtt a mennyben. Mondtam, hogy azt én is várom. Nem várom jobban nálad, csak az, hogy ő ezt miért mondta, a motivációja más volt. Ő ezt azért akarta mondani, vagy azért mondta, mert annyira elege volt mindenből, meg ki akart vonulni ebből a világból, hogy azt mondta, hogy Uram, vedd el az életemet, aztán végre most már gyere, hogy hagyj ünnepeljünk ott veled. Ez az ember rendkívül jó, most világi értelemben mondom, rendkívül jó egzisztenciális helyzetben volt, de mégis úgy érezte, hogy minden, ami körülöttem van, az összeomlott, és semmivel nem volt megelégedve, és azt akarta, hogy kivonulhasson már végre ebből a világból. És hozzáteszem, hogy ez azért is, mert bizonyos dolgokat, amik még egyébként is az ő vagyonát, meg nem tudom miért, még jobban felértékelte volna, nem kapott meg, és nem jöttek össze bizonyos akár üzleti dolgok, vagy bármi ilyesmi, és azt mondta, hogy ebből most már elég. Most már gyere el, Úr Jézus. Ugye nem mindegy, hogy a motivációnk mögött az áll, hogy a vágyainkat akarjuk kielégítetni, vagy az van, hogy a szükségleteinkre koncentrálunk, mert akkor viszont az Úr Jézus Krisztus azonnal meg fog jelenni egy angyalon keresztül, és azt mondja, hogy helyre akarlak állítani, a szükségleteidben akarlak segíteni, nem a vágyaidban. A vágy az teljesen más. Hasznos és jó dolog, szerintem az emberi élet nélkülözhetetlen része, hogy legyenek bizonyos értelemben vágyaink, de jön az angyal, és azt mondja, hogy a szükségleteidet betöltöm. Tehát adok neked kenyeret, meg vizet. Ugye? Gondolkozzunk úgy ezen egy kicsit majd a későbbiekben. És akkor jön a következő, hogy eljutunk a Hóreb hegyig. Na hát szerintem ez az egyik legeslegfontosabb dolog a mai ige hirdetésben, hogy milyen helyszínt választ menekülési útvonalául, vagy úti céljául Illés. A Hóreb hegy ugye az tulajdonképpen itt, ahogy az előbb mutattam a térképen, a sínai félszigetnek ott a délebbi részén található. Itt történt a mózesi törvényadás. Amikor Isten kihozta a népét Egyiptomból, Mózes második könyvében olvassuk ezt, kihozta a népét Egyiptomból, és eljönnek ide a sínai félszigetre, az a kb. 2 millió fő egyébként, akik ugye kijöttek Egyiptomból, kijönnek, és Mózesen keresztül azt mondja, hogy én a népem között akarok lakni, és szövetséget kötök velük. És a kőtáblára írt törvényt itt adományozza Mózesnek, hogy aztán vigye el a népnek, és ez lesz az ószövetség, és még azt is mondja, hogy ugye sátort is szükséges építenie Mózesnek, mert ő a népe között akar lakni. Az előző igehirdetés, már úgy értem, hogy az előző, hogy ennek az első részében ott volt az, hogy mennyire fontos a változás mellett a reformáció. Tehát amikor értékalapú megújulásról van szó, és akkor nagyon-nagyon hangsúlyoztam azt az üzenetet, hogy gyere vissza az eredetihez. És hogyha itt nézzük tovább ugye Illésnek az életét, meg ezeket az eseményeket, ugye elkerülhetetlen, hogy ma is beszéljünk erről némiképpen, hogy gyere vissza az eredetihez. Az, amit itt tanúsít Illés, az, amit az előbb mondtam az ismerősömmel kapcsolatban, hogy nem egy ilyen aktív öngyilkossági vágy, hogy megyek és meg akarok halni, mert akkor azt mondanánk, hogy valaki hitetlen, és akkor tényleg nagyon-nagyon rossz útra tért, hanem egy passzív halálvágy, ami egy hittel párosul. És Illés esetében ugyanez volt, hogy azt mondja a rekettye bokor alatt, hogy elég, Uram, vedd el most már az én életemet. De tudja, hogy hova kell menni akkor, hogyha az Istennel akar találkozni. Nem elkerüli az imaházat, igaz? Nem elkerüli az imaházat, és valami más világi kívánságok, meg nem tudom, mifelé megy, hanem az imaház felé veszi az irányt. Remélem értjük ennek a nagyon fontos lényegét és üzenetét. A helyszín megválasztása az nagyon nem volt véletlen Illésnél. Ugyanúgy hitt Istenben. Csak azt akarta már, hogy ennek az egésznek vége legyen. És elmegy, hogy találkozzon Istennel, hogy azért beszéljen már vele, a Hóreb hegyig. 600 kilométert sétált Illés, hogy eljusson a jezrieli síkságból, Izrael közepéből a Hóreb hegyig, a sínai félszigetre. 600 kilométert sétált. Azért, hogy az Úrral találkozzon. Tehát azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha úgy gondoljuk, hogy elegünk van mindenből, akkor hogyha nem az imaház felé vesszük az irányt, akkor senki más nem fog várni a másik oldalon, vagy a másik útirányon, vagy a másik úti cél felé. Senki nem fog tátkarokkal várni, csak jelzem. Hogyha valaki úgy érzi, hogy most már elég, Uram, és nem ide az imaház felé veszi az irányt, senki nem fogja tártkarokkal várni, hanem csak kihasználás lesz belőle, meg eladja magát. De ha ide jön, akkor valódi helyreállást tapasztalhat, valódi gyógyulást, mert majd nincs isteni üzenet helyreállás nélkül, mert az ige mindig megsebezés, bekötöz, de a legvége az nyilván a bekötözésről szól majd. Nincsen helyreállás nélkül isteni üzenet. Tehát, hogyha véletlenül valaki egy olyan helyzetben van, hogy most ki akarna menekülni a pusztába, akkor most hallgasson az Istennek a beszédére, hogy mindig az imaház felé vegye az irányt. Ezt ne felejtsétek el sose. Mindig az imaház felé vegyétek az irányt. Mert ott lesz csak olyan szerető, segítő, szociális háló, ahol a Krisztus teste megjelenik, és tulajdonképpen ezért mondhatjuk azt, hogy az Istennek, Isten jelen van, mert most már nem függ attól, hogy milyen helyszínen gyűlünk össze, hogy az Isten jelen van-e vagy nem, de hogyha a test, tehát az emberek, a gyülekezet összessége összegyűlik egy helyen, akkor azért lesz ott Isten, mert a Krisztus teste megjelenik, és ő a fej, és fej nélkül meg nem gyűlik össze a gyülekezet. Tehát, hogyha nem az imaház felé veszed az irányt, akkor a másik oldalon senki nem fog tártkarokkal várni. És akkor csak így röviden így fogalmaztam meg, hogy ez Illésnek az elvonulás helye, az idő és tér, ahol kizárja a világnak a zaját. Hát itt is egyébként, hogyha valaki csak az Isten tiszteleti liturgiát követi és ide figyel, és akar magának személyre szóló üzenetet, akkor pontosan igaz lesz ez. Az idő és a tér, az itt ebben olyan lesz, ahol a világ zaját teljesen ki tudjuk zárni. A megüresedés helye, ahol a mély pont, ahol nem működnek a régi módszerek, csak Istennek a halk hangja. És az átformálás helye, a lelki helye, ahol Isten nem a látványt, hanem a szívet formálja át, és új identitást ad. Magasság után mélység, mert lejövünk egészen mélyre, délre, hogy aztán majd fel tudja emelni Isten Illést, és új küldetéssel tudja megbízni. Na de addig is még ide eljutunk, akkor nézzük meg ezt a párbeszédet, hogy mik történnek. Van egy rövid párbeszéd a rekettyebokor alatt, és van egy párbeszéd, és egy ilyen erődemonstráció, meg a szelíd hang a Hóreb hegynél is. Négy olyan dolgot írtam ki magamnak, ugye, amit szerintem nagyon fontos így lélektani szempontból vizsgálni. Ehhez egyébként olvassuk el a negyedik versben írottakat. Azt kívánta Illés, bár csak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Egy olyan egzisztenciális reménytelenség, ami már egy abszolút önpusztító gondolat, tehát erről volt szó az előbb, hogy ki akarok vonulni ebből a világból, de van egy mélyebb része is ennek az egésznek, hogy nem vagyok jobb az elődeimnél. egy olyan önértékelési válság, egy csalódottság lelki állapota, ami abszolút a kiégésre mutat. Az értékét ő, és ezzel kapcsolatban is volt már többször szó erről, hogy a teljesítmény alapú értékrend az egész biztosan önpusztító tud lenni. Ugye, hogy nem vagyok jobb elődeimnél, tehát az, hogyha valaki az önértékelését ugye a szolgálatában igyekszik lemérni, vagy a hatékonyságban, vagy hogy milyen gyümölcse van annak a szolgálatnak, hogyha valaki ebben próbálja mérni az ő értékét, hogy mennyire értékes, akkor azonnal ez fog történni, hogyha valami nem úgy alakul, vagy ilyen egzisztenciális válságba kerül, akkor azonnal másokat kezd el hibáztatni, mert azt nézi, hogy viszont mások hogy teljesítenek hozzá képest. Én nem egyszer beszéltem már olyan személyekkel, és ebben én is érintett voltam, hogy amikor valami nem úgy jött össze, ahogy én gondoltam, akkor hát elkezdtem azonnal így, nem tudom, így mentegetőzni, hogy hát de hát most én amúgy jobb vagyok, nem? Vagy akkor most én nem vagyok értékes, mert én ennyit szolgálok? És akkor nyilván szoktak még ehhez hasonló gondolatok is elhangzani, hogy bezzeg ugye, akit minden vasárnap látunk szolgálni, az értékesebb, és a többi, és a többi. Ugye ez nyilván egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert a vallásosság, ami azt jelenti, hogy egy olyan meggyőződés, egy belső meggyőződés, egy olyan hit, ami nem kapcsolódik a valósághoz, az elkezd eluralkodni az emberen. És ilyenek kezdik tulajdonképpen meghatározni az ő értékét, és nem azt, hogy mondjuk Jézus Krisztus mennyire szereti, és az ő egyszülött, egy Isten az egyszülött fiát érte adta oda, hogy meghalljon, mert hogy ennyire értékesek vagytok, tehát csak hogy itt hangsúlyozzam, hogy az Isten szeret benneteket, és az egyszülött fiát adta oda. Azonnal eluralkodik ez a vallásos önpusztító gondolkodás, hogy hát én jobban vagy rosszabbul teljesítettem. És azt mondja, nem vagyok jobb elődeimnél. Mert azért történtek ám nagy dolgok. Tényleg Illés próféta szolgálata előtt azért voltak olyan ószövetségi személyek természetesen, akik ugyanúgy hatalmas nagy csodákat éltek át, és nyilván nem véletlenül kerültek bele a Bibliába, hogy ezekből mi is tudjunk majd tanulni. És akkor nézzük meg ugye a másik kettőt, hogy a tizedik versben ezt olvassuk, ami már a Hóreb hegynél történik. Sokat buzgolgottam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Hát ebből a két legfontosabb az, hogy egyedül én maradtam, a másik pedig, hogy sokat buzgolkodtam az Úrért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Na, egyedül én maradtam, ugye? Nyilván tudjuk, ismerik a Bibliából azt, hogy nem egyedül Illés maradt a hűséges, aki megmaradt az isteni értékrend mellett, hanem az előző történetben, ahol egyedül áll ki 450 vagy 850 Baál és Asera próféta ellen, ott éppen egyedül van. De ezen kívül természetesen vannak még rajta kívül mások, sokan, akik hűségesek maradtak. Majd utána, amikor az Isten beszél, és megnézzük, akkor lesz erről szó, hogy még meghagytam 7000 embert. És azon gondolkodtam, hogy ebben az esetben, amikor valaki azt mondja, hogy itt felírtam, hogy egyedül én maradtam, hogy ezen a mélyponton, hogy ez valójában egy én kép zavar, vagy egy torz valóságértelmezés. Ugye nagyon nem mindegy, egyszerűbben megfogalmazva, magát nem látja helyesen, vagy a körülötte levő világot, valóságot nem látja helyesen. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés. Melyiket nem látja helyesen? A előző ige hirdetésben beszéltem arról, hogy még júniusban egy nagyszülő pár elhunyt apukám részéről, tehát két nagyszülőm elhunyt, és beszélgettem a szüleimmel, mert nem tudtam mindig ott lenni, amikor ők már kísérték őket így az utolsó pillanatban, és akkor kérdeztem, hogy mi újság, és akkor mondja anyukám, hogy hát a, hogy a papa azt mondja, ő azt állítja, hogy az a lakás, ahol ők laktak, 2 hete költözött oda, pedig több évtizede ott lakik abban a lakásban. De ugye a demencia eluralkodott, és azt mondta, hogy már pedig ő 2 hete lakik ott, tehát ő most érkezett a lakásba. Na most kérdezem, hogy vajon most ő ebben az állapotában, most ő hazudik-e vagy nem? Tehát, hogy ott lakik évtizedek óta, és azt mondja, hogy 2 hete költözött oda, most hazudik-e vagy nem? Milyen mély etikai kérdés, igaz? Hogy most ő az igazat mondja-e, vagy nem? Mert hogy egyébként, hogyha egy picit átvisszük párhuzamba illéssel, ugyanezt történik. Hogy valamit nem lát helyesen, vagy saját magát, vagy a körülötte levő valóságot, és ezért panaszimádságában azt mondja, hogy egyedül én maradtam. És sokat buzgolgottam az Úrért, mert elhagyták Izrael fiai a szövetséget. És aztán meg kiderül, hogy Isten azt mondja, hogy van még 7000 ember rajta kívül. Hogy most akkor ő igazat mond ilyenkor, vagy nem? Ezt mindenki döntse el, mert ez egy nagyon mély etikai kérdés, de egy valami biztos, hogy valamit a mély ponton levő ember nem lát helyesen, vagy saját magát, vagy a körülötte levő valóságot. És ez nem baj. Mert Isten ebből is képes helyreállítást eredményezni, ahogyan Illés esetében is megtörtént, hogy ezt a perspektívát egy kicsit korrigálja, hogy na, Illés, van azért még 7000 ember rajta kívül, nem vagy egyedül. De hogy amikor az Isten tüze az ember szelleméhez közel kerül, ugye, amit mondtam, mindig talál éghetőt. Tehát lehet, hogy az Isten igéje, vagy egy másik testvér, vagy valamilyen csatornán, ahol az Isten kommunikál veled, lehet, hogy egy picit ezt a te valóságérzékelésedet, ezt helyre fogja állítani, mert lehet, hogy valamit nem látsz jól. Valamit abban az állapotodban, abban a mély pillanatban valamit nem látsz jól, és hogy Illés esetében is lehet, hogy korrigálni fogja, ami nem biztos, hogy akkor abban a pillanatban kellemes lesz. Nekem is volt olyan, hogy valaki, egy nagyon-nagyon kedves testvér korábban innen a gyülekezetből egyszer elhívott egy személyes beszélgetésre, és azt mondta, hogy ebben a dologban szeretnélek egy picit úgy helyreigazítani, mert valamit nem látsz jól. Egy ilyen szolgálattal kapcsolatos dolog volt. És én nagyon hálás vagyok annak az embernek, hogy ő ezt mondta nekem, és akkor úgy kicsit úgy helyreállt ez a dolog. Mert én állítottam valamit, ami úgy van, de egyébként nem úgy volt, és aztán kiderült, hogy úgy volt, ahogy ő mondja. És hogy az Isten igéje, az a tűz az én szellememhez közel került, és azt ki kellett onnan égesse. És akkor emlékszem, akkor nagyon-nagyon nem voltam jó állapotban, hanem én is mély ponton voltam. És egy kicsit úgy korrigálnia kellett az Úrnak azon a testvéren keresztül. Illés nem képes új célt látni, hanem múltbeli teljesítményét védi, vagy éppen az eddigi szolgálatát kezdi értéktelennek találni. Ez egy valóságos lelki dimenzió, hiszen az is kiolvasható belőle, hogy a többiek, akik elfordultak az isteni értékrendről, azok nem csinálnak semmit. Én bezzeg mennyit tettem ezért az egész ügyért. Na hát ez is ugye nyilván egy nagyon fontos, amikor valaki azt mondja, hogy én tényleg nagyon sokat tettem ezért a gyülekezetért, nagyon sokat szolgáltam, de vannak olyanok, akiknek nincs is szolgálata, vagy csak egy szolgálata van, nekem meg van 2-3 is, és mondjuk ugye ennek a helytelen értelmezésében vádol másokat, hogy bezzeg ők nem csinálják, vagy akár el is fordultak, de én annyira sokat buzgolkodtam az Úrért. Szerintem nagyon fontos ezeken gondolkodnunk. Na és akkor így a végére, hogy így azért lássuk a szabadításnak a szakaszait is. 5 olyan dolgot írtam fel a történet alapján, így zárásképpen, ami azt bizonyítja, hogy ugye az ige az megsebez, de be is kötöz. És végső soron egyáltalán nem volt rossz az az úti cél, amit Illés kiválasztott annak helyszínéül, ahova el akart ő menekülni. Mert hogy megérkezik a Hórep hegyhez, És egy teljesen más dolog történik, az Isten máshogyan kezd el megnyilvánulni, mint ahogy az előzőekben tapasztaltuk. Oli, kérlek szépen, azt a képet tett ki, létszeres, ahol két megfogalmazás van. Ugye a teofánia és az epifánia. Hát ez egy két kifejezés, amit érdemes magunkkal vinni és megtanulni. A teofánia, csak így nagyon röviden, ezt ki fogom rakni majd a gyülekezeti csoportba, hogy így mindenkinek látható legyen, mert talán ugye kicsik a betűk. Röviden csak így elmondva, hogy a teofánia, ami a bal oldali oszlopban olvasható, az Istennek egy látható megjelenése. Egy ilyen transzcendens, félelmetes, egy megrendítő, az elhívásokkor szoktunk ilyeneket olvasni, kijelentésekkor, és ugye egy fő ilyen megnyilvánulási formája ugye a dicsőség és a természeti jelenség. És ezért írtam fel oda alá, hogy mint például az, hogy amikor mondjuk Mózes ott van az égő csipkebokornál, és lát egy égő csipkebokrot, vagy például az, hogy Ézsaiást, amikor elhívja az Úr, vagy Ezékielnek egy látomása van, vagy Dániel és a tüzes kemence, tehát hogy a tűzben ott van az Úr. Tehát valami félelmetes, valami transzcendens, vagy például ugye, igen, például amikor Pál apostol a damaszkuszi úton van, és akkor tapasztal egy olyan nagyon különleges egy ilyen megnyilvánulás, hogy ugye, hogy egy olyan fényességet, amitől még meg is vakul, és aztán majd csak ugye Damaszkuszban hullanak le róla, ugye hát úgy olvassuk, hogy mintha a pikkelyek hullottak volna, szerintem azon megvilágosodik, látja megint a valóságot. Tehát ez a teofánia, amikor Isten így mutatkozik be, ilyen direkt módon, erőteljesen. Hogyha mondjuk zenével kéne leírni ezt, akkor amikor teljes zenekar itt van, és akkor mindenki rázendít, és akkor mindenki nagyon jól érzi magát, mert egyértelműen azt érzük, hogy na itt van az Úr, és itt erő van, ebben dicsőség van. És akkor, amikor egyedül a mélységbe menekül Illés, akkor a teofánia helyett, tehát ehelyett a nagy dicsőséges megnyilvánulás helyett, aminek helye van és valóságos, ehelyett az epifánia, vagyis az Isten személyes megjelenése tapasztalható. Vagyis, hogy ott van, szaggatja a sziklákat az Úr. Ott van a tűz, abban sincs ott. Ez csak egy szelíd hang megszólal. És azt mondja Illésnek, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hogyha nagyon pontosan szeretnénk lefordítani ezt a mit csinálsz itt, Illés, akkor körülbelül az jön ki, amikor mondjuk én Tóth Tomihoz elmentem egy lelki gondozásra, és megkérdezte az elején, hogy na hogy vagy, mesélj magadról, mi újság. Mit neked, Illés, hogyha tényleg szó szerint akarjuk lefordítani, ha értelmet fordítunk, akkor ez a klasszikus ilyen lelki gondozói, bensőséges mesély, mondd el. Azért ebben a helyzetben Isten sokkal jobban tudta azt, hogy Illés milyen lelki állapotban van, mint ő maga. Hát ugye a teremtő Isten, aki formálta, aki teremtette Illést, az sokkal jobban ismerte az ő lelki állapotát, azokat a folyamatokat, amik benne lejátszódtak. Ettől függetlenül azt kérdezi tőle, hogy mit neked, Illés? Mi van veled, Illés? Mondd el. Milyen rendkívül fontos ezeket a dolgokat elmondani. És hogy mennyire hálásak lehetünk, hogy van egy ilyen szolgálati terület itt nálunk a gyüliben. Hogy valaki főállásban dolgozik, és lehet oda menni és elmondani. És az Istennek egy becsatornázása történik. Nyilván az, ami történik, az természetfeletti dolog egy ilyen lelki gondozói beszélgetésben, de én azért hálás vagyok Tomiért is, hogy ő mint ember, hogy ezt a szolgálatot végzés, hogy erre van lehetőség, és hogy ő is sokat tud segíteni. Bárki lelki vezető, egy olyan testvér, akiben megbízol, mennyire fontos kimondani neki és elmondani neki azt, ami benned van. És ezért, amikor helyszínt választasz, hogy amikor egy ilyen mélység állapot uralkodik el rajtad, hogy azt akarod, hogy elég most már, Uram, vedd el az életemet, és ki akarsz menekülni a pusztába. Ezért akarom még egyszer kihangsúlyozni, hogy úti célul ne valami mást válasz, mert senki nem vár ott majd tártkarokkal. Itt viszont igen. Itt viszont igen az imaházban, szerető testvérek, egy olyan szociális, biztonsági háló, ahol meghallgatnak téged, ahol szeretnek téged. A gyülekezet az nyilván egy szervezet, egy struktúrált dolog, de ettől függetlenül leges legfontosabb, hogy szeretetteljes kapcsolatoknak az összessége. Az isteni Krisztus, tehát az Isten által alkotott Krisztus testnek a megnyilvánulása, a leképeződése, ami látható, hogy amikor itt van a gyülekezet, akkor szeretetteljes kapcsolatok összességét láthatjuk. És azt mondja, hogy ez az epifánia, Isten személyes megjelenése, egy csendes, kegyelmes önkinyilatkoztatás, bensőséges vezetés. Egyszer fent, egyszer lent. Amikor fent voltunk, és arra volt szükség, hogy egyedül helytálljunk rengeteg emberrel szemben, akik valami mást képviseltek, mi meg egyedül ott vagyunk az Isten értékrenddel, akkor arra volt szükség, hogy az Isten demonstráljon. Hogy jöjjön és mutassa meg azt a hatalmas nagy erőt, ami nála van. Hogy attól függetlenül, hogy egyedül vagyunk, térjen meg mindenki. Hogy az Isten tüze kijárathasson. De amikor rólunk van szó, akkor ez a megjelenési forma, ez a teofánia, ez megváltozik, és epifánia lesz belőle. Bátorító, útmutató, bensőséges vezető. Mert aki hisz, az tudja, hogy ha a magasság után mélység következik, akkor egyedül csak is Istenhez menekülhet. Aki nem hisz, az valami más felé fog menekülni ebben az állapotban. És Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Tehát ő is attól függetlenül, hogy betöltötte az Istennek a rábízott küldetését, attól függetlenül utána ő is kimerült, és szüksége volt arra, hogy őt is felemelje Isten, és ne csak a tűz ne csak a többiek szívébe csapjon be, hanem ő is újra helyre tudjon állni, és tüzet tudjon venni, hogy aztán majd megint továbbadhassa. És az a így zárásként ez az utolsó kettő dolog, hogy korrigálnia kellett azt a torz valóságértelmezést, vagy talán én képzavart, inkább torz valóságértelmezés, hogy azt mondja, hogy egyedül van. Mert hogy ott fent a hegyen, a Kármel hegyén Illés egyedül volt. És azt mondja, hogy egyedül vagyok, Uram, és most már vedd el az életemet. És mutatja neki a tükröt. Ezt írtam fel magamnak, amivel így kezdtem az igehirdetést, hogy az ige egy tükör. Mutatja neki a tükröt, és nem kicsinyli le Illés érzelmeit, de megmutatja, hogy a narratívája nem igaz. Vannak még rajta kívül. Isten nem a fájdalmát kérdőjelezte meg, hanem a fájdalom által beszékített látásmódot bővítette ki. Itt egy igeverset még olvasunk fel, Róma 11.2.6. Isten nem vetette el az ő népét, írja ugye Pál apostol, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen, hogy Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Ilyen érdekes, hogy Pál apostol írásában is ugye előjön ez a jó cselekedet és szeretetteljes kapcsolat konfliktusa. Ugye azt mondja, hogy nem a kegyelmi kiválasztás az nem cselekedetből van, hanem kegyelemből. Hát erről volt szó ma, hogy amikor valaki ilyen mélypontra kerül, akkor az önértékelése teljesítmény alapú lesz. És másokat is hibáztatni fogja, magát is hibáztatni fogja, és azt akarja, hogy Uram, vedd el az életemet, mert menekülni akarok a pusztába. De a helyreállítás az nem teljesítmény alapú, hanem kegyelem alapú. Isten szeret téged. És az egyszülött fiát adta azért, hogy te megmenekülj, örök életed legyen. Bűneidre bocsánatot nyertél. és nem függ a teljesítményedtől, így szeret. És Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Tehát, hogyha ha betöltötte a küldetést, akkor utána természetes volt, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor ő éppen megfárad, és arra volt szükség, hogy az Isten felsegítse. Ugye van, tudjátok, ez az ószövetségi igevers, hogy még a legnagyobbak is elfáradnak. Hogy azok a nagy bibliai személyek, azok a nagy hithősök, itt olvassuk, itt van a szemünk előtt, hogy ők is elfáradnak. Mindenki ugyanolyan ember, mint mi. De ezt még muszáj itt elmondanom. Ha Illés ott maradt volna, akkor benne maradt volna az önsajnálatnak a spiráljába. Mert van olyan, hogy valaki úgy érzi, hogy nincsen éppen a magaslatok magaslatán, hanem mély ponton van. De segíteni sem lehet rajta, mert benne marad ebbe a spirálba. Tehát nem jössz ide a gyülekezetbe, akkor benne maradsz ennek a spiráljába, és lehúz szépen az örvény téged a mélyre. Ezért is jó célt választott, helyszínt választott magának Illés, mert az Úr újabb küldetéssel bízta meg. Két királyt, meg egy prófétát fel kellett kennie. Azok után, hogy betöltötte azt a küldetést, amit nevében hordozott, hogy az Úr az Isten, és megtértek rajta kívül mindenki, aki kétfelé sántikált, azután jön egy mélypont, és aztán jön megint a magasság. Mert azt mondja neki, hogy meghagytam 7000 embert, nem vagy egyedül, de emellett menj el és kenj fel még két királyt, meg Elizeus prófétát magad helyett. Hogy ez miért fontos? Mert a helyreállás végső pontja az mindig az, hogy van egy új küldetésed. Nem azért állít helyre az Úr, hogy aztán végem boldogan éjj, vagy várd azt, hogy eljöjjön vissza az Úr Jézus, hanem azért annyira szeret téged, és abban a misszióban, amit ő végez itt ebben a világban, abban szeretne téged is használni. De ez sem teljesítmény alapon, hogy azért állítson helyre, hogy ugye, tudjátok, jót tett helyébe, jót vágy, helyreállítalak, te meg szolgálj nekem, tehát véletlenül se ezért, hanem azért, hogy te helyreálljál, és tudjad azt, hogy neked ebben a világban mi a célod, és mi a küldetésed. Mert meghatározott céllal teremtett mindenkit az Isten. Csak lehet, hogy van egy cél, amit te elértél, egy küldetés, amit betöltöttél, és aztán egy szelíd hang majd megszólal, és azt mondja, hogy most megcsináld ezt. És lehet, hogy éppen most egy olyan válságban vagy, hogy nem tudod, hogy mit tegyél. Vagy elvégeztél egy feladatot, volt egy szolgálatod, és most meg éppen nem tudod, hogy mit csináljál. Akkor egy szelíd hang majd fog szólni, és el fogja mondani, hogy mi az, amit rád bízok. Illés helyreállása nem a barlang csendjében ér véget, hanem az elindulásban teljesedik ki. 600 kilométert lefele sétált, 700-at meg felfele Damaszkuszba. Hogy betöltse azt a küldetést, amit újonnan az Úr rábízott. Hogy felkenjen még két királyt, meg egy profétát. Van, hogy arra van szükség, hogy Isten demonstráljon, és megmutassa az erejét, de van, hogy arra van szükség, hogy a szelíd hang megszólaljon. És azt mondja, hogy itt vagyok, meghallgatlak, mondd el, hogy mi van veled. De segítek, lenyúlok hozzád a gödörbe, és felemellek ide magamhoz. Úgyhogy ha véletlenül most úgy érzed, hogy menekülnél, mert azt mondod, hogy te a pusztába akarsz menekülni, mert elég volt, Uram, akkor imádkozz azért, hogy ez a szelíd hang megszólaljon. Hogyha te úgy érzed, sokat buzgolkodtál az Úrért, mert mások eltértek, akkor is imádkozz a szelíd hangért, hogy ebből helyreállítson. Ha te úgy érzed, hogy nem vagy jobb az elődeidnél, most idéztem, de most akkor lefordítom, ha te úgy érzed, hogy nem vagy jobb másoknál, akár itt a gyülekezetben, vagy a gyülekezeten kívül, akkor imádkozz azért, hogy ez a szelíd hang megszólaljon. És azt mondja, hogy szeretlek téged, és neked is van egy olyan feladatod, amit rád akarok bízni. Imádkozz ezért, hogy ebből helyre tudj állni, mert végső soron a helyreállás az új küldetéssel kezdődik, vagy ő fejeződik be. És Illés esetében, ha ez nem történt volna meg, akkor nem beszélhetnénk arról, hogy új erőre kap, és aztán tovább öröklődik ez a szolgálat. Elizeus próféta tovább vitte ezt a küldetést, ezt a prófétai szolgálatot, és azt a másik két királyt is felkente. Hát kívánom, hogy halljuk meg mindannyian ezt a szerint hangot, a tűz az kerüljön közel a szívünkhöz, ami éghető talál az égen is ki onnan, és határozza meg az Isten igéje, az élet igéje az életünknek a következő szakaszait, legyen lábunk előtt mécses ezen az ösvényen, és menjünk az Isten vezetése után. Amen.